estet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a Műpában.
Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, pillangó kisasszony, a trubadúr és a centenáriumi Hári János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Thank you. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a Régi Zenei Kalandozások műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Egri Márton klarinét művészt.
Isten hozott. Köszöntelek, és köszönöm a meghívást.
Egri Márton nem először van ebben a műsorban vendégként. A historikus klarinéthoz kötődik mindig ezeknek a beszélgetéseknek a témája, hiszen a historikus klarinét, egyáltalán a klarinét 19. század előtti világa azért sok zenekedvelő és zenehallgató számára is egy picit misztérium. Egy kis zenei utazásra invitálnánk a hallgatókat, amely Michael Haydn-nal indult. Ez a mű, amelyet hallottak az imént, az egy 1764-es D-dur divertimentónak az első tétele volt. Ernst Schlader játszott historikus klarinéton, a Salzburger Hofmusik zenekar játszott Wolfgang Brunner irányításával. Azért hangsúlyoztam az imént az 1764-et, mert tulajdonképpen ez az az év, amikor a barokk zenének a egyik legnagyobb alakja, Jean-Philippe Rameau még éppen meghal, Telemann még él, és ugye a klarinéttól meghökkentő dolog, hogy Salzburgban, ugye Michael Haydn akkor tájt már Salzburgban működik, ilyen klarinétos volt. Ki lehetett ez az ember?
Az a baj, hogy a nevét nem ismerjük. Egyáltalán szinte semmit nem tudunk erről a műről. Annyit tudunk róla, hogy ez egy 9 tételes divertimento, aminek az 5. és a 6. tétele kvázi klarinét verseny. Az ezt követő tételek, a 7., 8. egyébként harsona. Elég szólisztikus harsona tétel. A többi a zenekari anyag, és nekem ez egy nagyon nagy csoda volt ez a darab, mert én egyáltalán nem tudtam, hogy Michael Haydn ilyen művet komponált klarinétre. Ugye azt tudjuk, hogy Joseph Haydntól sajnos nem kaptunk sokat, a zenekari, késői zenekari műveitől eltekintve, illetve ebből az időszakból van neki egy kvártettje, 2 klarinétra és 2 kürtre. Azt hiszem 1762 vagy 1763, tehát az is elég korai. De minden esetre ennek a műnek az eredeti kézirata itt van a Széchenyi könyvtárban, úgyhogy ez valóban létező mű.
Ugye szoktunk beszélgetni arról, hogy hogyan kerültek Michael Haydn kéziratok a Széchenyi könyvtárba, és ugye Eszterházy Fényes Miklós utódjának, tehát második Miklósnak köszönhető, aki oda akarta csábítani Kismartonba Michael Haydnt, hogy a testvérével, Joseph Haydnnal együtt dolgozzanak neki. Ez a vállalkozás, vagy ez a kísérlete nem járt eredménnyel, viszont Michael Haydn halála után második Miklós Eszterházy herceg elment Salzburgba, megvásárolta az özvegytől az autográfok jelentős részét, ezért van a Széchenyi könyvtárban az Eszterházy gyűjteménynek az egyik legkiemeltebb része, azok a Michael Haydn autográfok, a legnagyobb autográf gyűjtemény talán az egész világon egyben.
Igen.
Michael Haydn több, mint Salzburgban, ugyanakkor Michael Haydn soha nem állt kapcsolatba velünk. Rameau-t említettem az imént, hogy Rameau 1764-ben halt meg, abban az évben a Le Boréad-nak van a bemutatója, az utolsó operának, amelyben lehetnének Salimók. Mi most végül is, amikor lemezre vettük 23-ban, akkor Salimók nélkül vettük föl a darabot. Sylvie Boisseau-val, a Rameau összkiadás vezetőjével volt alkalmam akkor konzultálni, és ő mondta, hogy végül is szerinte azért hagyjuk ki a klarinétokat, mert láthatólag Rameau elkezdett velük foglalkozni, de utána tulajdonképpen úgy döntött, hogy ez az opera jó lesz klarinétok nélkül, nem nagyon lenne érdemleges játszani valójuk. Salimó névre hallgattak ezek általában, bár akkoriban már kezdték használni a klarinét nevet.
Igen, és úgy tudom, hogy a Boreádokban valóban klarinétok vannak már, illetve talán az lehetett az elképzelés, de azért ez az időszak, ez még egy nagyon-nagyon korai időszak a klarinétnak. A Salomó az még élte az aranykorát, de egészen a 18. század végéig, Bécsben abszolút. A klarinét meg a Salomó egymás mellett.
Igen, tehát alakult. A Salomó az a klarinétnak nyilván az elődje, és Bécsben nagy kultusza volt. Igen. Az egész 18. században, ugye időnként Eszterházára, vagy pontosabban Kismartonba is látogattak Salomó művészek, ugye tudjuk a Werner oratóriumokban időnként felbukannak ilyen szólók. De azért érdekes ez a Michael Haydn mű Salzburgból ekkora klarinét szólóval 1764-ből, mert ugye el szoktuk mondani, ahogy te is mondtad, hogy Joseph Haydnnak nem voltak klarinétosai Eszterházán, és el szoktuk azt is mondani, hogy Mozart azért a klarinét a lényegében a Mannheimi zenekarral találkozott. Igen. És mert Salzburgban mire Mozart aktív lett, ugye 8 éves volt Mozart, amikor ez a mű megszületett, de mire Mozart aktív lett, addigra megint eltűnt a klarinét, addigra megint nem volt klarinétos Salzburgban.
Így van, igen, és hát mindig, ahogy ezekből is látszik, egyébként nagyon érdekes, hogy a klarinét az... Ott mindig nagyon fontos volt, hogy van-e rá megfelelő játékos. Ugye az elején oboisták, fagottosok klarinétoztak. Salomó egyébként az nagyon érdekes, hogy nagyon valószínű, hogy sok helyen fagottosok salomóztak. Ilyen Salomó művész nem nagyon volt. Ez egy váltó hangszer.
Több lábon kellett állni. Tehát Mihály Haydntól egy ilyen ritka és korai, ugyanakkor zeneileg természetesen nagyon szép, hiszen Mihály Hayd 1760-as években már nagyszerű zeneszerző volt, hosszú élete volt, utána még szerencsére még 40 évig élt és komponált. Egy nagyszerű zeneszerző, aki sok szállal kötődik a már elmondott módon Magyarországhoz, ugyanakkor a zenéje még mindig méltatlanul kevéssé is, mert pedig nagyon változatos. A felületes ránézés alapján azt hiszük, hogy Mihály Haydn mindegyik műve hasonlít egymáshoz, de egyáltalán nem igaz, és nagyon nagy meglepetések vannak, pontosan ebből az 1760-as korszakból is. Most egy olyan zeneszerző következik, akitől nem is tudom, hogy valaha elhangzott-e valami ebben a műsorban, pedig már elég régóta készítjük ezeket a régi zenei kalandozások műsorokat. Bernhard Henrik Krusser erről van szó. Talán klarinét kapcsán már egyszer beszéltünk. Igen. Róla. Ki volt ő?
Ő klarinétos volt, finn származású klarinétos, aki aztán természetesen Svédországban, Stockholmban élt és alkotott. A stockholmi udvari zenekarnak volt ő a klarinétosa, de ő egy nagyon érdekes és izgalmas figura, mert abban az időszakban, amikor ő élt, ez a 18. és 19. század fordulója, ami a klarinétnak tulajdonképpen az első nagy aranykora. Két másik klarinétossal ért párhuzamosan, az egyik Heinrich Bermann volt, akinek Weber írta a klarinét versenyeket, a másik pedig Simon Hermstedt, akinek pedig Spohr írta a klarinét versenyeket. Három nagy virtuóz voltak ők, és az az érdekes, hogy Krusell az egyetlen, aki versenyműveket saját magának is komponált. Neki is komponáltak, de ő magának is három klarinét versenyt, illetve van egy negyedik, ami befejezetlen.
Fagott versenyei is vannak.
Igen. Van egy operája is, illetve rengeteg kórusművet írt svéd nyelven. Egy nagyon széles látókörű ember lehetett, 8 nyelven beszélt, mindenféle tudományos munkái is vannak, és járta Európát, és erről van egy naplója, amit elég nehéz megszerezni, svédül és németül van, és még mindig próbálják kiszemezgetni belőle az érdekes történeteket. Mindenkivel találkozott szinte. És ami nagyon érdekes, hogy ugye említettük...
Beethoven kortársa, ezt tegyük hozzá, tehát 1775-ben született, 1838-ban hunyt el.
Igen, és ami nagyon érdekes még, hogy említettük Mihály Haydn kapcsán Mozartot, aki ugye Mannheimben találkozott először klarinétokkal. Amikor Mozart ott volt Mannheimben, akkor egy Franz Tausch nevű klarinétos volt a zenekarban. Valószínűleg őt hallhatta, és ez a Tausch volt Krusellnek a tanára. Egyébként Heinrich Bermannnak is. Tehát annyira kevés volt az igazán kiemelkedő klarinétos, hogy nagyon összefüggnek ezek a szálak.
Igen, egyébként tegyük hozzá, hogy Mozart a Mannheimi zenekarban hallott klarinétokat, de azért komoly szólókat nem nagyon írt nekik. Tehát ha az Idomeneót megnézzük, ami azért Mozartnak a legjelentősebb és abszolút univerzális remek műve, az az opera, amely a Mannheimi zenekar számára készült, ott azért a klarinétok viszonylag keveset játszanak, bár nagyon tetszetős színeket adnak hozzá, de olyan nagy szóló feladatokat nem kapnak, tehát nem azonos a súlya mondjuk egy első oboával, és ez pillanatokon belül megváltozott, ahogy te is mondod, a 18. század, 19. század fordulóján. Hallgassunk bele tehát Bernhard Henrik Krusellnek az F-moll klarinét versenyének az első tételébe. Talán az egyik legnagyobb historikus klarinétművész fog következni, Erich Höprich, a Kölner Akadémiai zenekart Michael Alexander Willens vezényli. Thank you. nagyon érdekes zenét hallottunk Bernhard Henrik Krusselnek, tehát finn származású Beethoven kortárs zeneszerzőnek és klarinét játékosnak a F-moll klarinét versenyét, opus 5. Azt mondod, hogy ez a harmadik klarinét versenye már?
Igen, hát kettő van előtte, és van még egy negyedik, ami befejezetlen. Írt kvártetteket is klarinétra és vonós trióra.
Ugye Erich Höprich játszott, a Kölner Akademi zenekar kíséretével Michael Alexander Willens vezényelt. Az első tételnek a részletét hallottuk, és ugye a klarinétos utazásunk, historikus klarinétos utazásunk 1764-ben Michael Haydnnak egy nagyon meglepő és izgalmas művével indult. Krusell után most Schuberthez érkezünk, hát Schubertet mindenki ismeri, de az F-dur oktettet talán nem mindenki. Mi ez a mű?
Ez egy klarinétosnak a megrendelésére készült. Troyer volt a vezetékneve, a keresztnevét nem igazán ismerjük, Rudolf főhercegnek a zenekarában volt ő klarinétos, és összeismerkedtek Schuberttel, és ő kért tőle egy oktettet. Ugye azt azért tudni kell, hogy ez Beethoven F-dur szeptetje után készült el, igencsak annak a mintájára, tulajdonképpen az egész tételrend ugyanaz, és nagyon nagy szerepet kap benne a klarinét. Itt ugye annyi a különbség, hogy itt két hegedű van, és nem egy hegedű, mint a szeptetben. Nagyon hosszú mű, és nagyon szép, nagyon érdekes. Felvonultatja a teljes klarinét arzenált, ABC klarinét kell bele. Nekem azért volt nagyon izgalmas, mert az egyetemen, amikor már tanultam historikus klarinétozni, én ezt modern hangszereken tanultam, ugyanúgy, ahogy a Beethoven szeptettet is. Azt vittük el annak idején Arnonk úrhoz, és végül is, hát 2015-ben mentünk el hozzá, az oktet lett volna, az a Schubert oktet lett volna a következő, arra már nem kerülhetett sor. Sajnos.
Ez a bizonyos mű, ezt játszottatok volna Nikolaus Arnonkúrnak. Hát ez tényleg kár, hogy ez elmaradt. Fantasztikus zenész volt Arnonkúr, és gondolom jó volt vele dolgozni. Azonban.
Jó volt, igen, két napot dolgoztunk vele, ott Szent Georgenben, a házában. Nagyon fáradt volt már, meg öreg volt, és azért sok szünettel. Ami nekem kicsit hiányzott, az az, hogy mivel nem mindenki tudott németül, ezért angolul tartotta a kurzust, pedig ő a német nyelvvel nagyon virtuózan bánt, és ő, ha az ember a könyveit elolvas, akkor nagyon érdekes, ahogy kifejezi magát németül. Erre nem volt ott lehetőség, de így is nagyon izgalmas volt.
Franz Schubert F-dur oktetjéből, a második részletből hallgassunk meg egy részletet, hogy ezek nagyon hosszú tételek, hogy az egészen nem lesz sajnos időnk. Isabelle Faust és zenész társai adják elő, elnézést kérünk a hallgatóktól, nem tudtuk kinyomozni, hogy pontosan kikről van szó, de az biztos, hogy a klarinét szólót Lorenzo Coppola játssza, aki szintén egy kiváló historikus klarinét művész, tehát Schubert F-dur oktetjének részlete következik.
Thank you.
Schubert F-dur oktettjének második tételéből hallottuk a tételnek a felét, Isabel Faust és zenésztársai előadásában a hatalmas, historikus klarinétszólót Lorenzo Coppola játszotta.
Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, mai műsorom vendége Egri Márton, historikus klarinét művész, és ő egy izgalmas, a 18. század közepén induló zenei utazásra invitál bennünket, amely a historikus klarinétok, tehát a 18. századi klarinétok, amelyeknek ma a hiteles kópiáin játszanak mai művészek. Ezeknek a felvételeit hallgatjuk, Mihály Haydntól indultunk, Krusel volt, utána az imént Schubert egészen csodálatos oktett lassú tétele, ugye, mint minden Schubert tétel, ez is elég hosszú, ezért nem tudtuk az egész tételt meghallgatni, de egészen csodálatos zene, ugye úgy oktett, hogy azt mondtad, hogy a klarinét a főszólista, bár a hegedűsnek is nagyon fontos kiemelt szerepe van, tehát klarinét, hegedű, egy vonós négyes, két hegedű brácsa, cselló, bőgő, ez ugye tehát akkor öt vonós, a klarinét hat, és fagot, kürt, egy-egy fagot, tehát nagyon izgalmas. És azt mondtad, hogy egy Beethoven mű volt ennek a mintája Schubert számára.
Az Opus 20-as S-dur szeptett.
Annak a Beethoven műnek az előadásán kapcsán volt alkalmatok Nikolaus Arnonkurnak eljátszani ezt még a gráci tanulmányaid
idején. Igen, ez úgy jött össze, hogy a kamara zene tanárunk, Stefan Görner, csellista, ő sokat tanult a kvártettjével Arnonkurnál, és végül is összejött egy szerencsés csapat, és így eljutottunk hozzá.
Folytatjuk az utazást, ugye Schubert volt eddig a legkésőbb született zeneszerző, 1797-ben született, és most Brahms felé veszük az irányt, Johannes Brahms, hát ő volt az a zeneszerző, javítsi, hogyha máshogy gondolod, hogy talán Mozartnak és Brahmsnak volt a legnagyobb érzékük ahhoz, hogy megragadják a klarinétnak a lényegét, nem?
Így van. Igen.
Tehát ugye Mozart számára ez azért lehetett különösen nagy feladat, hiszen Mozart korában még tényleg ritkaság volt ez az egész. Bár salzburgi Mihály Haydn klarinét szólótól indult ez a mai műsorunk, de hát azért tudjuk, hogy Mozart salzburgi éveiben igazából nem hallott klarinétot, és nem is volt lehetősége klarinétosokkal dolgozni, annál inkább viszont rájött Stadler jóvoltából illetve végén, hogy micsoda lehetőségek vannak, és hát Brahmsnak a H-moll kvintetje, a klarinét kvintet, az pedig tényleg Brahmsnak az egyik szerintem legcsodálatosabb műve.
Igen, és hát ez a klarinétra írt kamara irodalomnak ez egyik csúcsa. Nyilvánvaló, hogy itt pedig ugyanúgy, ahogy a Beethoven szeptet és a Schubert oktet között nagyon sok a hasonlóság, itt is a Mozart A-dur kvintetje igencsak inspirálta a Brahms H-moll kvintettet. Itt a klarinét is nagyon érdekes, hogy ez a hangszer, amire ez készült, ugye ez Richard Mühlfeld nevű klarinétosnak íródott, ekkor Brahms már letette a tollat, és azt mondta, hogy többet nem komponál. Míg nem találkozott Richard Mühlfelddel, aki Weber klarinét versenyeket játszott.
Ugye ez már a zenekari művek után volt. Tehát a zenekari műveknél azt hiszem a kettős verseny volt az utolsó. Igen. Tehát az A-moll kettős verseny, ami hegedűre és cellóra íródott, ott egy csellista volt az inspiráció, és Brahms több kettős versenyt szeretett. Akart még egyet írni, de annyira negatívan fogadta a kritika az A-moll kettős versenyt. Őrület egyébként, ha ma belegondolunk, hogy ekkora remek művet nem voltak képesek fölfogni. De még ha jól emlékszem, még Klára Schumann se örült a darabnak, úgyhogy akkor Brahms besokalt, és azt mondta, hogy akkor több zenekari művet már nem ír, de utána még jöttek ezek a darabok.
Igen, találkozott Mühlfelddel, aki gondolom nagy hatással lehetett rá. Megírta először az A-moll triót, az Opus 114-es triót, az ugye zongora, cselló, klarinét.
És ugye úgy szokott lenni, hogy ezeknél minden klarinétos műhöz odaírta, hogy brácsán is játszható,
így
ugye?
Van. Igen, és különösen igaz ez a két utolsóra, az Opus 120-as két szonátára. Az F-moll és az S-dur szonátára, azt is rengeteget játsszák brácsán.
Igen, brácsán talán gyakrabban halljuk őket, igen. Nagyon szép darabok, és ugye a brácsásoknak nincs olyan nagy választékuk gyönyörű művekből, ezek pedig fantasztikus kompozíciók.
Igen, és hát ez a hangszer, ami pedig most megszólal, ez már nagyon hasonlít a ma ismert úgynevezett modern klarinétra, de még mindig azért sok a különbség. Ez tulajdonképpen egy klarinétos és egy hangszerkészítő fejlesztette, ez a Bermann Ottensteiner féle klarinét, ami már nagyon sok billentyű van, majdnem annyi, mint egy modern hangszeren, de a különlegessége az, hogy még nem ében vagy grenadírfából készül, ebből a nagyon kemény fából, hanem még mindig buxusfából, ami a Mozart korabeli hangszerekre is jellemző, és ettől nagyon puha hangja van, és nagyon felhangdús, és ezen Brahmsot játszani vonósokkal azért az egy igazán különleges.
Mérhúros vonósokkal természetesen. Ugye a buxus és ébenfa, én mint volt oboista is meg tudom erősíteni, hogy onnantól kezdve nagyon-nagyon megváltozott az oboának a hangképzése, hogy az anyag, amelyből a hangszer készült, meg lennék lepő, hogy a 18. században létezne ébenfából készített oboa. 18. században sokkal lágyabb fa anyagokat használtak, és ez nagyon befolyásolja a hangszernek a oboa esetében néhol legendássá vált hangindítását is.
Igen, igen, hát abszolút persze meg, hogy mit is bír el a buxusfa, ugye sokkal puhább a fa, de itt a klarinét, ez egy nagyon különleges hangú hangszer.
Hallgassuk meg tehát Brahms csodálatos H-moll klarinét kvintettjének opusz 115, a harmadik tételét, Andantino presto non assai macon sentimento, nagyon szép tételcím, Erich Höprich játszik historikus Brahms klarinéton, és a London Haydn Quartet játszik.
Thank you.
Brahms tényleg örökérvényű remek műve, a Hamburg Klarinét Quintet, ennek a harmadik tételét hallottuk most, Erich Höprich játszott historikus Brahms Klarinéton, Brahms korabeli Klarinéton, a London Haydn Quartet kíséretével, akik bélhúrokon játszottak, tehát egy historikus előadás volt, és ugye a harmadik tétel után az ember várja a finálét, sajnos erre most nincs lehetőségünk, de javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg ezt a művet minél többször, és egyébként miközben itt a zenét hallgattuk, nagyon szép volt ez az előadás, de ugye Sabine Meyernek és az Albanberg Quartetnek a teljesen hagyományos, ma használatos hangszereken készült felvétele valószínűleg az etalon ebből a műből, mindenkinek ajánljuk.
Abszolút, nekem is az volt mindig is az etalon. És arról is beszélgettünk itt közben, hogy ugye a historikus hangszerek, ez már ugye majdnem modern hangszer, tehát már sokkal tulajdonképpen a nagyobb zenekarokhoz alkalmazkodva ez már egy hangosabb hangszer, mint mondjuk egy Mozart korabeli szűkebb furatú klarinét. De érdekes az is, hogy pont Anthony Pay-ről beszélgettünk, aki szintén egy historikus klarinétos is, modern hangszeres is, és historikus klarinétos is.
Azt hiszem, ő már nagyon idős, de még él, és néhány évvel ezelőtt egyben a Müpában játszott a újévi Haydn teremtésben a felvilágosodás zenekarral, Fischer Ádám vezényletével, és a próbába volt alkalmam belehallgatni, és hát hatalmasat szól a hangszer. Az ő felvétele is nagyon jók egyébként, tehát a Mozart klarinét verseny, klarinét kvintet Christopher Hagwooddal vette föl, ha jól emlékszem, nem mondjuk ebben már biztos, de hatalmas nagy hang, és nem mikrofon trükk volt, mert megerősítettem, hogy élőben is óriásit szólt a Müpában.
Hát ő az egyik nagy titán, egyik első nagy titánja a historikus klarinétozásnak, ugye Erich Höprich mellett, meg Lorenzo Coppola mellett. De ugye pont arról beszélgettünk, hogy milyen nagyot szól az ő hangszere, az úgy tudom, ha nem csal az emlékezetem, hogy az egy eredeti, az a B-klarinét legalábbis, az egy teljesen eredeti hangszer, és ez megdönt sok sztereotípiát a historikus klarinétokkal kapcsolatban legalábbis, mert azért ez nem minden hangszerre igaz, de hogy annyira halkak most ezek a kópia hangszerek, hogy valamiért azt gondoljuk, ugye azzal a, végül is azzal a technikával vannak elkészítve, mint a régi hangszerek, de mégis halkabb, puhább, sokkal lágyabb hangjuk van, de ez nem minden esetben igaz. Ezek a historikus hangszerek, amik eredeti hangszerek, azok nagyon nagyot tudtak néha szólni, és ami nagyon érdekes még, hogy van egy hangszer Genfben, a Theodor Lotznak egy teljes épségben fennmaradt klarinétje, ez a Theodor Lotz volt az a hangszerkészítő, aki az Anton Stadlernek is, Mozart klarinétosának is készítette a hangszereket.
Ugye beszélgettünk már előbb a műsorban arról, hogy Mozart klarinét versenye és klarinét kvintetje nem a ma használatos klarinétnak az ősére készült, hanem egy külön, annak egy al változatára, az Unterstücker, tehát ilyen alsó résszel rendelkező basszett klarinétra íródott.
Igen, igen, és ami fennmaradt hangszer Theodor Lotztól teljes egészében, az nem egy basszett klarinét, ez nem ez a furcsa, hanem egy hagyományos B-klarinét, de ott messziről látszik, hogy hatalmasak a furatok, a lukak. Egyébként ugye az első felvételt, aki játszotta, Ernst Schlader, aki nekem Grazban a historikus klarinét tanárom volt, ő neki volt is alkalma ezen a hangszeren játszani, és azt mondta, hogy összehasonlíthatatlan a hangerő.
Igen, tehát ugye ma nagyon lemezfelvételeket hallgatunk, mikrofonokban gondolkozunk, stúdiókban, koncerttermekben, de abban a korban, mivel semmilyen fajta hangrögzítés lehetőség nem volt, ezért az élő zene az eszenciális volt, a elementárisabb hatása lehetett mindenkinek, és valószínűleg aki ki akart állni, annak hangot kellett képezni abban a korban, hogy magára vonja egyáltalán a figyelmet.
Igen, igen, és hát nyilvánvalóan nem volt minden hangszer ugyanolyan, nyilván nem mindegyik szólt ekkorát, mert minden hangszer más volt, nem volt ez a futószalagon gyártott módszer, de az minden esetre biztos, hogy igaz, hogy nagyon sok hangszer hatalmasat tudott szólni.
Mozarttal fejezzük be ezt a műsort, hiszen az imént említettük a Brahms előtt, hogy Brahms és Mozart voltak a valószínűleg a két olyan zeneszerző az európai zenetörténetben, akik legjobban ráéreztek arra a csodára, amit a klarinét jelent, és zenekarban is, de hát szóló a klarinétra írott kamarazenében is, és hát mi más lehetne, mint Mozart kvintetje. Néhány esztendővel ezelőtt ezt a lemezre is vetted a Hungaroton számára, az autentik vonós négyessel együtt. Mesélj egy szót arról a klarinétről, amelyen játszol, ez egy basszett klarinét, tehát az a A basszett klarinét, amelyre Mozart a kvintetet és a versenyművet írta.
Igen, ez egy nagyon különleges hangszer, mert tulajdonképpen a hagyományos A klarinét az egy E hangig tud lemenni, a basszett klarinét az egészen H-ig, ami nagyon érdekes, hogy arra már nincsen billentyű a H hangra, az már csak egy luk, de az már annyira lent van, hogy azt a klarinétosok a térdükkel szokták befogni.
Ülni kell hozzá.
Hát, vagy ülni kell hozzá, de ha az ember áll, akkor meg nagyon mulatságos helyzeteket tud előidézni, de ez benne van a dologban, ezt Mozart tulajdonképpen belekomponálta a versenybe. A kvintetben nincs benne ez a mély hang egyébként. Ennek a hangszernek a története azért érdekes egyébként, mert nagyon sokáig nem tudták, hogy ez a hangszer hogy nézett ki. Erik Höprich, Anthony Pay még az első felvételeiket még egy hagyományos A-klarinéton vették fel, ami meg volt hosszabbítva, mert a kottából tudták, hogy mélyebb hangok is vannak, tehát biztos, hogy hosszabb volt, de még egyenes volt. Egészen addig, amíg a 70-es években egy klarinétos...
1970-es években találtak egy rajzot.
Találtak egy rajzot, ami Anton Stadler turnéjáról maradt fenn, ez egy koncertplakát volt, Rigában találták meg, ő ott is eljátszotta a Mozart klarinét versenyt, és ezen le volt rajzolva ez a klarinét, mert tulajdonképpen ezek a koncertek nem is Mozart zenéjével voltak eladva, hanem a hangszerrel. Ez volt a nagyon különleges, hogy ilyen hangszert még soha senki nem látott, és ez erre el kell menni, mert ez nagyon érdekes.
Kicsit olyan, mint az állatkertben, hogy ilyet még nem láttak.
Igen, úgyhogy... igen. Le is rajzolták, és ez alapján tudták többé-kevésbé rekonstruálni ezt a hangszert.
Erre a hangszere, tehát a A hangolású basszett klarinétra írta Mozart két utolsó remek művét, van nem utolsó, de mindenesetre az utolsó időszakból származó remek művét, a klarinét versenyt és az A-dur kvintettet. Utóbbi volt az A-dur kvintettből hallgatjuk meg a zárótételt, Allegretto con variazioni. Mai műsorom vendége Egri Márton játszik historikus basszett klarinéton, és az autentik vonósinges kíséri. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél ebbe a műsorba.
Én is köszönöm.
Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Mozart csodálatos zenéjével szeretnénk önöknek szép délutánt és estét kívánni.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfő este a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Bartók egyik legismertebb zenekarra írt kompozíciója csendül fel, a zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, valamint a cseh Dvorák ugyancsak izgalmas zenéje, a 7. D-moll szimfónia. Vezényel Rajna Martin. Szimfonikus muzsika. Hétfőn 19:35 perckor. A